Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása, a megszentelése jöjjön tőled, Urunk, aki teremtettél, kézben tartasz, fenntartasz mindent. Gyere, te szent lelkeddel, tölts meg bennünket, és szólj hozzánk. Amen. Hallgassuk meg most Isten bennünket megszólító szavát. Egy hosszabb részt, egy egész fejezetet fogok most olvasni az Ószövetségből, Mózes első könyvének a 34. fejezetét. Nem lesz könnyű olvasmány, de tartsunk ki. Egyszer Dina, Lea leánya, akit Jákobnak szült, kiment, hogy szétnézzen annak a vidéknek a leányai között. Meglátta őt Sikem, a hívi Hámornak, az ország fejedelmének a fia. Megfogta, vele hált, és erőszakot követett el rajta. De lelkéből ragaszkodott Dinához, Jákob leányához, mert szerette a leányt, és szívhez szólóan beszélt a leánnyal. Majd ezt mondta Sikem az apjának, Hámornak: szerezd meg nekem feleségül ezt a leányt. Jákob meghallotta ugyan, hogy megbecstelenítették a leányát, Dinát, de mert fiai a mezőn voltak, a jószággal, hallgatott Jákob, amíg megjöttek. És kiment Hámor, Sikem apja, Jákobhoz, hogy beszéljen vele. Jákob fiai is hazajöttek a mezőről, amikor ezt meghallották. Felháborodtak ezek a férfiak, és nagy haragra lobbantak, mivel gyalázatot követett el Sikem Izraelen, amikor Jákob leányával hált, mert nem szabad ilyet cselekedni. Hámor így beszélt velük: a fiam, Sikem lelkéből ragaszkodik a leányatokhoz. Adjátok hozzá feleségül. Házasodjatok velünk össze, adjátok hozzánk leányaitokat, és vegyétek el a mi leányainkat. Lakjatok közöttünk, itt az ország előttetek. Lakjatok, járjatok benne szabadon, és telepedjetek le. Sikem pedig ezt mondta a leány apjának és bátyjainak: ha elnyertem jó indulatotokat, megadom, amit csak kívántok tőlem. Kérjetek tőlem bármekkora mátka pénzt, és ajándékot megadom, amennyit kívántok, csak adjátok hozzám feleségül a leányt. De Jákob fiai álnok módon válaszoltak Sikemnek és apjának, Hámornak. Azért beszéltek így, mert megbecstelenítette Dinát, a hugukat. Ezt mondták nekik: nem tehetjük meg azt, hogy hugunkat körülmetéletlen emberhez adjuk, mert az gyalázat volna ránk. Csak akkor egyezünk bele, ha olyanok lesztek, mint mi, ha minden férfi körülmetélkedik nálatok. Akkor hozzátok adjuk leányainkat, a ti lányaitokat pedig elvesszük, köztetek lakunk, és egy néppé leszünk. De ha nem hallgattok ránk, és nem metélkedtek körül, akkor fogjuk leányunkat, és elmegyünk. Tetszett a beszédük Hámornak és Sikemnek, Hámor fiának. Nem is halogatta az ifjú a dolgot, mert kedvelte Jákob leányát, és apja háza népe őt mindennél többre becsülte. Visszament tehát Hámor és fia, Sikem, városuk kapujába, és így szóltak városuk férfiaihoz: ezek az emberek békében akarnak élni velünk. Hadd lakjanak az országban, és járjanak benne szabadon, hiszen ez az ország elég tágas mindenfelé. Leányaikat feleségül vesszük, a mi leányainkat pedig hozzájuk adjuk. De csak akkor egyeznek bele ezek a férfiak, hogy közöttünk lakjanak, és velünk egy néppé legyenek, ha minden férfi körülmetélkedik nálunk, ahogyan ők is körül vannak metélve. Jószáguk, vagyonuk és minden állatuk a miénk lesz azután, csak egyezünk bele, hogy köztünk lakjanak. És hallgatott Hámorra, meg a fiára, Sikemre, mindenki, aki odament a város kapujába, és körülmetélkedett minden férfi, aki odajött a város kapujába. A harmadik napon azonban, amikor ezek a sebláz miatt szenvedtek, fegyvert ragadott Jákob két fia, Sikem és Lévi, Dina bátyjai, rátörtek a gyanútlan városra, és meggyilkoltak minden férfit. Hámort is, meg a fiát Sikemet is kardélre hányták, Dinát pedig kihozták Sikem házából, és elmentek. Így törtek rá Jákob fiai a sebesültekre, a város pedig kifosztották, mert megbecstelenítették a húgukat. Juhaikat, marháikat, szamaraikat, és ami csak a városban és a mezőn volt, elvitték. Minden vagyonukat, valamint gyermekeiket és asszonyaikat is mind foglyul ejtették, és a házakat teljesen kifosztották. De Jákob ezt mondta Simeonnak és Lévinek, bajba kevertetek, gyűlölté tettetek engem ennek az országnak a lakói előtt, a kánaániak, a periziek előtt. Én csak kevesed magammal vagyok, és ha összefognak ellenem, levágnak, és elpusztulok házam népével együtt. De ők azt mondták, hát szabad úgy bánni a mi húgunkkal, mint valami paráznával. Áldja meg Isten az ő igét, annak a hallgatását, megértését, befogadását, most imádságban feleljünk. Édesatyánk, annyira sok emberi indulatot látunk ebben a történetben, és olyan húsvér emberek a szereplői, és sokszor meg is botránkozunk, amikor egy-egy ilyen történetet olvasunk, hogy lehet, hogy valakit ennyire az ösztönök irányítsanak. De Urunk, mi, amikor jövünk hozzád, akkor azt is meg kell látnunk, hogy sokszor minket is a reflexek, a régi berögződések, ösztönök vezetnek. És lehet, hogy nem lesznek ilyen nagy tragédiák belőle, mint ebben a történetben, de amikor nem a tiéd a szívünk, amikor nem érted égünk, akkor talán nem is vagyunk tudatában annak, hogy milyen sebeket osztogatunk magunk körül. Urunk, köszönjük, hogy ennek ellenére te hívsz minket, hogy te szeretnél összegyűjteni ma is. Áldunk azért, hogy egyre többen lehetünk itt a templomban is, és köszönjük mindazokat, akiket a képernyő elé vonzottál és hívtál. Szeretnénk most úgy lenni előtted, hogy ne emberi okoskodást hallgassunk, hanem te rád vágyunk. Téged szeretnénk látni, hallani, megismerni. Kérünk, add a te szent lelkedet. És kérünk azért, hogy ez a tőlünk nagyon távoli és nagyon idegen történet is valamilyen módon megnyíljon, és megértsük, hogy te miért tartottad ezt meg a mi számunkra. Szólj hozzánk, és szólj bele az életünkbe, erre hívunk, kérünk, Urunk. Amen. Készüljünk most az igehirdetéssel a 312. dicséretünknek az első és a harmadik versét énekelve. Felolvasott ige szakaszból egyetlen verset olvasnék újra, ez pedig az utolsó, a 31. De ők azt mondták, hát szabad úgy bánni a mi húgunkkal, mint valami paráznával. Kicsit félve pillantottam fel a hosszú történetből, hogy együtt vagyunk-e még mindannyian. Örülök, hogy igen. Megmondom őszintén, hogy soha nem volt könnyű ezt a történetet olvasnom. Még nagyon ellentmondásosnak találtam is. És hát nyilván elolvastam, hogyha folyamatosan olvastam az igét, de volt olyan, amikor választani kellett volna, hogy mondjuk a kalauz szerint van egy ó és egy új szövetségi rész, hogy na most melyiket is olvasom, hát ha ez az ószövetségi, akkor inkább olvasom az új szövetségi részt. Miért is ezt olvastuk fel most? Mi az aktualitása ennek? Hát leginkább az, hogy tudom, hogy többen vannak, akik a bibliaolvasó kalauz szerint haladnak és olvassák a Szentírás napról napra, és az elmúlt héten ez volt az egyik, az ószövetségi, tulajdonképpen a fő ige aznapra. És azon gondolkodtam, hogy ha én küzdök ezzel, és nekem vannak ezzel nehézségeim, akkor lehet, hogy nem vagyok vele egyedül. Lehet, hogy mások is elgondolkodtak már rajta, hogy vajon mit keres ez a történet a Bibliában. Egyáltalán ilyen történetek miért maradtak fönn nekünk. És azt gondolom, hogy ez a történet egy csomó más történetet is eszünkbe juttathat. amelyekre hivatkozva nagyon sokan becsukják a Bibliát, vagy akár kisenyítják, és azt mondják, hogy tudom ám én, hogy ebben ilyen véres történetek vannak. Hogyha az az Isten, akiről a hívők beszélnek, ilyen, ennyi vért eltűr, ilyen dolgok vannak az ő igéjében, hát akkor köszönöm, ebből az Istenből én inkább nem kérek. Ezért aztán azt gondoltam, hogy nézzük meg közelebbről ezt a történetet most, és én hiszem azt, hogy az Isten szent lelke vezette a Szentírót akkor, amikor ez bekerült a Bibliába. És hiszem azt, hogy nem véletlenül van ez a történet a Bibliában a mai napig sem. Még mindig, bocsánat a hosszabb bevezetőért, még mindig a bevezetőben szeretném azt említeni, hogy hát hogyan is álljunk ezekhez a történetekhez. Nagyon sokszor azt gondolom, hogy hát olyan dolgokat feltételezünk Istenről, amelyek nem állják meg a helyüket. Itt ugye ezt látjuk, hogy az Isten népe, akkor még csak egy család, Jákob és a családja, a főszereplője ennek a hát nagyon vitatható eseménynek és vérengzésnek. Úgyhogy igazából ők, a hívő emberek, az elkövetők. Több elkövető is van ebben a történetben, de nyilván az élet ellenes legnagyobb bűnöket ők követték el. Sokan azt mondják, hogy hát ilyen ez az Isten, hogy a hívők csak így megtehetnek ilyen dolgokat. És hadd húzzam alá ezt rögtön, hogy nem ilyen az Isten. Ez egy nagyon fontos alapelv a Szentírás olvasásakor, hogy egy-egy következtetést, amire eljuthatunk, ne tekintsük szükségszerűnek. Az, hogy hívő emberek elkövetnek ilyen gyalázatos dolgokat, nem jelenti azt, hogy Isten ezzel egyetért, vagy Isten ezt támogatná. Sőt, hogyha figyelmesen hallgattuk a részt, legalább két helyen szerepel benne, hogy valami gyalázatos dolog ez. Nem szabad ilyet tenni. Elhangzik Jákob szájából is. És maga a Szentíró, amikor beszél a testvérpárról, Léviről és Simeonról, akik elkövetik az öldöklést, ő maga is így fogalmaz, hogy álnok módon beszéltek a város lakóival. Álnok szándék volt a szívükben. Tehát miközben olvasunk egy ilyen történetet, rögtön hadd tisztázzam azt, hogy nem Isten akaratával megegyező dolog történt itt, nem ő bátorította őket erre, sőt igazából nagyon is Isten akaratával szembe mentek, amikor ez megtörtént. Ebben az egész történetben, ami engem leginkább megfogott, és szerintem több oldalról lehetne közelíteni a történet üzenetéhez, de ami a legjobban megragadott engem, az Isten népe és a világnak a kapcsolata. Hogyan is él az Isten népe ebben a világban? És ahhoz, hogy így több oldalról ezt meg tudjuk nézni, én azt javasolnám, hogy nézzük meg a történetnek a szereplőit, és nézzük meg, hogy melyikükkel kapcsolatban milyen üzenet fogalmazódik meg. A legelső, akivel találkozunk ebben a történetben, ő nem más, mint Dina. Dina Jákobnak a lánya. Tudjuk, hogy Jákobnak több felesége volt, kettő, és még a feleségeknek a szolgálóitól is születtek gyermekei. 12 fia és egy lánya született Jákobnak. Most ezt a családmodellt nem szeretném elemezni. Isten ezt sem helyesli, vagy nem támogatja. De hát ez volt Jákob családja. És mégis valahogy ebből született meg az Isten választott népe. Ez Isten kegyelme. Szóval, Jákobnak Lea nevű feleségétől született Dina lánya, és hát képzelhetjük, hogy milyen lehet ennek a kislánynak ott, ahol csupa fiú él körülötte. Azt hiszem, hogy nem egyszerű az élet. Én nekem van olyan ismerős családom, ahol hát nagyon sok a fiú, egy egész foci csapatra való, és született egy kislány is. Hát nagyon sportos, nagyon keményen megállja a helyét az életben. Egy leleményes valaki. Ebben az időben Dina, hát a becslések szerint körülbelül olyan 15 éves lehet. Egy 15 éves lány, aki fölnő egy hívő családban, hívő emberek a szülők, a családban ott van Istennek a jelenléte. Sok mindent megélnek együtt, Istennek a csodáit, Isten, ahogy vezeti őket. Jákob ugye fogságban házasodik, menekülnie kellett Ézsautól, a testvérétől, a saját csalása miatt. És tulajdonképpen idegenben, miközben az apósának szolgál, ledolgozza a mátkapénzt hosszú-hosszú éveken keresztül, eközben jönnek szépen sorban a gyermekek, és Dina is megszületik. És amikor eljön az ideje, Isten elindítja Jákobot, már letöltötte a szolgálatát, hogy na most térjél vissza a saját földedre, én veled vagyok, én nem hagylak el téged, megőrizlek, hát akkor elindul a család. És nagyon izgalmas ez az út, ahogyan ők jönnek hazafele. Erről nagyon sokat lehetne beszélni, hosszan ír róla a Szentírás, és csak nagyon dióhéjban próbálom megfogalmazni, hogy hát az út is viszontagságos, nem egyszerű, mert nyájakkal jönnek, szoptatós állatokkal, és hát a gyerekek is még kicsik, és nem lehet tudni, hogy mi történik akkor, mikor hazaérnek. Otthon van a dühös báty, Ézsau elől menekült Jákob. Becsapta őt, megszerezte az elsőszülöttségi jogát, a neki szánt atyai áldást, Ézsau meg akarta őt ölni, ezért menekült idegenbe, és most jön haza hosszú idő után, nem önszántából az Úr indítja őt, de mi lesz vajon otthon? Hogy lesz majd ez a találkozás? És ugye ez elsősorban Jákobnak a konfliktusa, de tudjuk, hogy ez érinti az egész családot. És Dina is az összes többi gyermekkel együtt ennek szereplője, átélője, látja az aggodalmat az apjának az arcán, részese annak, ahogy fölállítja őket különböző táborokba, megvan a sorrend, hogy amikor Ézsauval találkozunk, akkor hogyan, milyen sorrendbe kerüljenek a szolgáim, a vagyonom, és hát a családom, a gyermekeim, a testvéremnek a szeme elé. És hát bizony Dina megtapasztalja azt is, hogy ő, mint Leának a lánya, akit az a felesége volt Lea Jákobnak, akit kevésbé szeretett, hát őket előrébb állította. A kedvenc feleség a saját gyermekével később jön, úgyhogy hát sok érzelem és sok aggodalom kapcsolódik ehhez a hazaúthoz. Hosszú-hosszú utat tesznek meg, de közben végig tapasztalják Istennek a jelenlétét, ahogyan Isten megőrzi ezt a családot, ahogyan beteljesíti a Jákobnak tett ígéreteket. Még mikor elment erről a földre, azt mondta, biztonságban visszahozza őt. És most sikerül, valóban visszatérnek, Isten megóvja őket. Bár nagyon szerették volna kihasználni őket a rokonok, de mégis Isten gondoskodik róluk, meggazdagodva, hatalmas családdal gyarapodva térnek vissza. Jákob egyedül ment el, és egy hatalmas népes családként tér vissza gazdagon, az Isten által megajándékozva. Ebben a hívő családban éli az életét Dina, és nyilván vannak jó és rossz napok ebben a családban, vannak hitbeli győzelmek, és vannak csúnya bukások. De mégis Isten ott van ebben a családban. És eljön a 15 éves kor környéke Dina életében is, amikor tudjuk, hogy hát ez a kamaszkornak az ideje, amikor minden megkérdőjeleződik, ami odáig annyira természetes volt. Apám hisz Istenben. Nagyon jó. De vajon az azt jelenti, hogy én nekem is kell hinni benne? Hát láttam sok csodát, valószínűleg hiszek benne. Nem tudom, mennyire erős meggyőződés ez Dinánál. De ahogyan a szöveget olvasjuk, azt is látjuk, hogy van másfajta érdeklődése is Dinának. Így kezdődött a történet. Egyszer Dina, Lea leánya, akit Jákobnak szült, kiment, hogy szétnézzen annak a vidéknek a leányai között. Meglátta őt Sikem, a hívi Hámornak, az ország fejedelmének a fia. Tömören fogalmaz a Szentírás, de közben látjuk ezt a másfajta érdeklődést. Itt vagyunk az Isten népeként, de hát van körülöttünk egy egész világ. Mi éljük az életünket egy bizonyos elképzelés szerint, apám hite szerint, de csak így lehet élni ezt az életet? Biztos, hogy ez a normális? Annyi ember él még körülöttünk. Mindenki máshogy rendezkedett be erre az életre. Nem lehet, hogy ő nekik van igazuk? Hát legalább meg kéne nézni, ki kéne próbálni. Úgyhogy, hát na, ez a fiatal lány fogja magát, és elkezd ismerkedni a helyi lányokkal, csatlakozik különböző társaságokhoz. Valószínűleg kipróbálja az életnek az örömeit is. Nem tudjuk, nem akarok sok mindent belemagyarázni az igébe, ami nincs benne. Minden esetre kipróbálja, milyen lehet az élet, ha nem ebben a családban élek. Érdekes egyébként, hogy ahogy a Szentírást olvassuk, valahogy mindig egyfajta elkülönülés jellemző az Isten népére. Mint hogyha ez Istennek fontos is lenne, hogy ti legyetek mások. Mindig ezt mondja az ő népének, hogy ti ebben a világban éltek, De ne olvadjatok be, ti különböztök tőlük. Ne is keveredjetek össze, ne vállaljatok mindenben közösséget. És bár Isten nem mond le erről a világról, nem azt mondja, hogy titeket elszeparállak teljesen a nem hívő emberektől, sőt, ilyet mond az övéinek, Ábrahámnak, ez az első ígérete, hogy megáldom benned a föld minden népét, Isten áldását teszi az övéit az egész világ számára, de ez nem jelenti azt, hogy akkor keveredjünk össze, akkor legyen ugyanaz az éles stílusunk, legyen ugyanaz a gondolkodásmódunk. És a Dina belemerítkezik ebbe a világba, amiről tudjuk azt, hogy azt mondja az Új Szövetség, hogy nem tudjátok, hogy a világgal való barátkozás ellenkezés az Istennel. Azt hiszem, hogy Jákobnak ezt nehéz lehetett megélnie. De ugyanakkor az is igaz, hogy nem tarthatjuk kalitkában a gyermekeinket. Istennek nincsenek unokái, ezt tudjuk, csak gyermekei. Jákob Istennek a gyermeke volt. Hogyan lesznek Jákob gyermekei is majd az Istenéi? Hát amikor felnőnek majd, valószínűleg meg kell harcolniuk nekik is a saját hitüket. De ez már az ő döntésük lesz. Nem Jákob hite miatt fognak majd ők is hinni. De erről majd bővebben beszélünk akkor, amikor Jákobról, az apáról van szó. Most inkább arra szeretnék utalni, hogy ugye látjuk, hogy itt van egy kamaszlánynak a lázadása a családi életforma ellen. De hát felnőttként azt gondolom, nekünk is sokszor megvannak a lázadásaink. Időnként lehet, hogy felnőttek vagyunk, lehet, hogy hívők is vagyunk. De mégis megvannak talán a lázadó időszakaink. Előfordul az, hogy szeretem Jézust, érdekel is a véleménye az életemre nézve, de mondjuk egy dologban nem tudok vele egyetérteni. Szeretem, fontos a számomra, na de azt az egyet ne kérje. Arra valahogy nem tudom rászánni magamat. És van olyan, hogy bár ott lenne egy átadott élet, de egy ponton ez mégis valahogy megborul, és tudatosan az Isten akaratával szembe helyezkedem. Egy szintén fiatal lány jutott eszembe, akinek hát többen végig kísértük a növekedését, az ifiben való forgolódását, és hát aztán azt is, ahogyan elkezdtek neki fiúk udvarolni, és látszott az, hogy aki így nagyon közel kerül hozzá, hát nagyon más, másképpen gondolkodik, nagyon más világból jön, nagyon más az értékrendje. És ők nagyon szerelmesek voltak, és ez a fiatal lány tudta azt, hogy igen, valószínűleg Isten nem ért egyet ezzel a döntésemmel, ezzel a kapcsolattal, de én most szerelmes vagyok. És ki tudja, hogy leszek-e még valaha ebben az életben olyan szerelmes, mint amennyire ezt a fiút tudom szeretni. És hát aztán végül is ebből egy hosszú távú kapcsolat lett, össze is házasodtak. Sokan próbálták őt figyelmeztetni, óvni ettől a kapcsolattól. Hát nagyon sok fájdalom, sok átsírt éjszaka következett ebből, mert ahogyan egy házasság működik, jönnek az életnek a döntéshelyzetei, és meg kellett vívni ezt a harcot minden egyes döntésnél, hogy teljesen más oldalról látjuk az életet. A gyerekvállalást, a munkát, a becsületességet mindennel kapcsolatban. Ez egy állandó szenvedésteljes küzdelem volt ennek a valakinek az életében. Van olyan, hogy szeretem az Istent, de egy bizonyos ponton azt mondom, ne haragudj, Uram, ebben én nem tudok belemenni. És elkezdődik egy valamilyen lázadó magatartás. Aztán olyan is van, hogy nem ennyire tudatosan lázadok az Isten ellen, hanem valahogy egyszer csak szépen lassan ellaposodik az Istennel való kapcsolatom. És egy idő után azt veszem észre, hogy engedelmeskedem ugyan, úgy nagyjából az Istennek, de hogy ez már nem a Jézus iránti szenvedélyes szeretetből van, hanem hát olyan hívő rutinszerű alakult ki. Követem a szokásokat, a hívők így szokták csinálni. És amikor a hitünk az élő kapcsolat helyett egy ilyen elvi tartássá csökevényesedik, ugye hívő ember vagyok, tehát nem beszélek csúnyán, hát akkor könnyen megtörténhet az, hogy egyszer csak beadom a derekamat, jön egy erősebb kísértés, jön valami erősebb indok, és akkor azt mondom, hogy tulajdonképpen miért is ne? Hát az ember olyan gyakran lead az elveiből, és elindul egy egészen másfajta élet. Többféle modell van, ahogyan én lázadóvá válhatok. De igazából mindegy is, hogy melyik modellt követem, igaz az, hogy ha én valamikor az Isten gyermekévé lettem, akkor Isten nem dob el. Akkor Isten nem fog nekem hátat fordítani. Ha mi hűtlenkedünk, ő hű marad. Isten továbbra is kegyelmes. De az is igaz, hogy tehát ha megváltott gyermeke lettem, akkor nem enged elveszni. De az is igaz, hogy azt nem várhatom tőle, hogy az én tudatos ellenállásom ellenére is mindenféle káros következménytől, a saját döntéseimnek a rossz következményeitől is mindig megmentsem. Felelős vagyok a tetteimért. Felelős vagyok az életemért. És hadd mondjam ezt, hogy ha már nem kisgyermekek vagyunk, akkor jó, hogyha hozzászokunk a gondolathoz, hogy Isten is így tekint ránk, hogy felelősek vagyunk a saját döntéseinkért. A Biblia sokszor beszél erről, a felnőtt nagykorúságról, hogy legyünk tudatában, erre Isten próbálja nevelni az ő népét, legyünk tudatában annak, hogy döntéseket hozunk, és a döntéseknek megvannak a következményeik. Mi mindig attól félünk, ugye ez a mi egyszerű hozzáállásunk, hogy rosszat teszek, Isten megbüntet. Ezt hadd mondjam nagyon világosan, hogy ez nem így van. Hogyha Krisztus engem megváltott, akkor az én minden bűnömet Isten megbüntette ő benne. Ott a kereszten látom a saját bűnömnek a büntetését. De jön a másik könnyelmű gondolat, hogy hát akkor akárhogyan élhetem az életemet. Akkor nem számít. De ez sem igaz. Mert igaz, hogy Isten nem büntet meg, de saját magamnak kereshetem a bajt. És Isten soha nem ígérte. Nem is várhatom el tőle, hogy valamilyen utat ad elém, én hátat fordítok neki, és aztán ő rohanjon utánam, és tartsa a fejét a fejem fölé, hogy nehogy valahol ráessen egy virágcserép azon az úton, amitől eleve óvott. Egyébként nagyon sokszor Isten még ezt is megteszi. De nincsen erre ígéretünk, hogy ezt mindig meg fogja tenni. Végig kísértünk egy ilyet is, hogy egy bizonyos családot, ahol nagyon várták a gyermeket, és tudták azt, hogy az abortusz az egy Isten ellenes bűn, de amikor egy beteg gyermek jött volna a családba, akkor mégis ezt az ellenállást lehetett látni. Tudom, hogy ez nem jó. Tudom, hogy Isten ezt nem engedi. De nekünk ez most szabad. Nekünk ez most muszáj. Mert hát fogy az idő, és lehet-e még egészséges gyermekünk, hogyha most ki tudja, mennyi időt elveszítünk ezzel. És jött egy tudatos ellenállás. Nem, ezt nem vállalom. Ezen a területen nem tudok az Istennek engedelmeskedni. És hát megszületett a rossz döntés. A rossz döntésnek egyébként hát nagyon sok fájdalmas következménye lett, nyilván sok önvád, sok hosszú távú seb, és egyébként terméketlenség. Sok fájdalmas következmény. Isten akkor is irgalmas. Isten akkor is szereti, a mai napig nagyon szereti ezt a családot. Más módokon nagyon meg is ajándékozza őket. Közel vannak az ő szívéhez. De ezt az egyet nagyon szeretném aláhúzni, hogy felelős életet élünk. Felelős hívő életre, nagykorúságra hívott bennünket Isten. És a nagykorúság azt jelenti, hogy nem úgy gondolkodunk, hogy ha hívő ember vagyok, akkor így kell élnem. Nem is úgy gondolkodunk, hogy hát a lelkészek azt mondják, hogy ezt így kell csinálni. Hanem minden egyes döntéshelyzetben Isten nagykorú partnerként kezel. Azt mondja, eléd adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Az élet útján járjál. Az én ajándékaimmal akarlak elhalmozni. Dina. Ő volt az első. Sikem a következő ebben a történetben. Ugye ő a királyfi. Ő testesíti meg nagyjából azt az embert, aki az élete alakítása döntései során nem nagyon küzd gátlásokkal. Semmiféle hívő alűr vagy ilyesmi nem szerepel az életében. Hát pogány nép gyermekeként nem így nevelték, nem ezt tanulta. És egyébként nem csak, hogy pogány nép közt nő föl, hanem egy királyi családban nő föl. Ő a trónörökös. Ha volt is több gyermek, akkor is ő az, akit a legnagyobb becsben tartanak. Figyeljük meg egyébként, hogy ugyanúgy hívják, mint a várost. Valószínűleg a városról nevezhették el őt, őt szánják a trónra. Egy olyan helyzetben van, amelyben gyakorlatilag hozzászokott, hogy akármit megengedhet magának. Nem hiszem, hogy az élete során nagyon sokszor találkozott volna azzal, hogy valaki egyszerűen nemet mond neki. Hozzászokott, hogy valamit szeretne, akkor azt ő eléri. Azt megkapja, az ölébe hullik. Hát ha nem, akkor megszerzi. Él a hatalmával, az erejével, és megszerzi. És most éppen ugye Dina az, akit szeretne. igaz, hogy hívő család, igaz, hogy olyan furcsa, kicsit elkülönülő az apa, meg a többiek, de hát tetszik. Ha tetszik, akkor megszerzem. Ez így szokott működni. Saját vágyai vezérlik, és aztán a saját érdekei is vezérlik. Ugye látjuk azt, hogy nem annyira fekete-fehér a történet. Miközben egy erőszakkal kezdődik ez a kapcsolat, aközben valami lelkiszál is bekapcsolódik, nagyon beleszeret, nagyon megszereti, szívhez szólóan beszél ezzel a lánnyal. Valami erőszakos durvasággal elindul, egyoldalúan, de aztán valami mégis változik, és aztán utána szívből ragaszkodik hozzá. De hát küzd az ember saját magával, és hát látjuk, hogy amilyen eszközei vannak, azokkal küzd. Még más motiváció is van, ugye, ahogy tárgyalnak ott a városbeli emberek, ahogyan győzködi a városbelieket, hogy ebbe a szövetségbe bele kell lépni, hát ilyen érvek hangzanak el, hogy hát akkor összekeveredhetünk velük, és végül minden vagyonuk a miénk lesz. Ugye a világ testesedik itt meg. Nem azt mondom, hogy aki a világban él, aki az Isten nélkül éli az életét, az mindig gátlástalan ember, de azt mondom, hogy nem szabad túl sokat várni attól az embertől, aki az Isten ismerete nélkül éli az életét. Vannak az Isten ismerete nélkül erkölcsös életet élő emberek, de azt hiszem, hogy ők nagyon sokszor következetlenül élik az életüket. Miért legyek erkölcsös, hogyha nincs egy Isten, akinek el kell számolni? Mindannyian úgy éljük az életünket, hogy vannak körülöttünk emberek, akik nem tudnak, nem is akarnak tudni, nem is keresik a mi Istenünket. Nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy mit várhatunk, és mit nem várhatunk. Ha például valami közös ügybe kezdünk, volt egy ismerősöm, aki egy közös vállalkozást, építési vállalkozást indított, anyagi szempontból előnyös volt, hogyha összeáll egy más valakivel. Őnek jó gondolatai, ötletei voltak, a másiknak több pénze volt, és előnyösnek tűnt ez a kapcsolat. Milyen jó lesz, hogy segítünk egymásnak. Ez egy történet volt, nagyon sokszor megtörtént ez szerintem, más kontextusban, de óriási csalódások és bajok lettek belőle. Tönkrement a cég, ezen nem tudtak megegyezni, hogy hát akkor becsületesen csináljuk, vagy becstelenül. És aki nem ismer egy Istent, akinek el kell számolni, miért tagadjak meg magamtól olyan lehetőségeket, amelyekkel élhetnék egyébként? Így gondolkodott a társa. Hát nagy csőd lett a vége ennek is. De ez nem egy üzleti vállalkozás, hanem egy házasság, egy kapcsolat. Fontos tudni, mit várhatok a másiktól. Ha nem azonos talajon állunk, nem várhatom tőle, hogy majd az én értékrendem szerint hozza meg a döntéseket. Mi van, ha már benne élünk ezekben a kapcsolatokban? Hát imádkozzunk. Imádkozzunk a másikért. Imádkozzunk azért, hogy az Isten érje utol őt a kegyelmével, hogy valahogy mi is tudjunk valahogy úgy forgolódni ezekben a kapcsolatokban, hogy a másik az élő Istennel találkozzon, hogy ragadja meg őt, hogy megújulhasson a másik ember is. Nem biztos, hogy minden kapcsolatot érdemes megtartani. Ugye ha már összeházasodtunk, egy ilyen kapcsolatban élünk, akkor azért, mert én megtértem, nem lépek ki a kapcsolatból. Csak úgy, más helyzet, hogyha esetleg bántalmaznak, vagy ilyesmi. De mondja, egy üzleti kapcsolatot, egy baráti kapcsolatot nem biztos, hogy érdemes megtartani. Csak addig, amíg nekem szabadságom van arra, hogy tudjak az Istennek engedni, inkább, mint embereknek. Itt látjuk Jákobot. Jákob apaként szerepel ebben a történetben, de olyan apaként, aki sajnos nincsen a helyén. Említettem az elején, hogy nem tarthatjuk kalitkában a gyermekeinket, mert Istennek nincsenek unokái, csak gyermekei. Mindenki a saját maga döntése alapján lesz majd valamikor Istennek a gyermekei. Mit tehetek én szülőként, akkor, hogyha a gyermekem más utat akar választani? Muszáj elengednünk a gyermekeinket egy bizonyos életkorban. Én most még abban a helyzetben vagyok, hogy a gyermekeim otthon vannak. A gyermekeim követik a mi hitünket. De tudom azt, hogy eljön az a pillanat, amikor a világ rájuk is nagyon erősen fenni majd a fogát, amikor nekik is meg kell hozni a saját döntéseiket. És nem az lesz a döntő egy bizonyos idő múlva, hogy apa és anya mit gondol erről. Már most is ezt látom, hogy sokszor az én véleményemnél fontosabb az, hogy egy-egy barát mit gondol. De egy idő után az lesz majd a kérdés, hogy hát na, én nekem mit tűnik jónak. Nagyon szeretném azt, hogy Isten megszólítsa a gyermekeimet, és saját döntés, saját hit, saját kapcsolat legyen majd ebből. Mit tudok én ezért tenni? Hát imádkozni tudok ezért is. Valahogy mindig Istennél kötünk ki. Amit Jákobnál látunk, valami rossz hozzáállás. Ő valószínűleg tudja ezt, hogy nem kötheti gúzsba a lányát. Meghozza a saját döntéseit. De kicsit úgy tűnik, mintha Jákob hátradőlne a székbe, és azt mondja, hogy ez most már az ő élete. Neveltem, ahogy tudtam, hát most már ő hozza meg a saját döntéseit. Mintha le lenne tudva Dinának a sorsa. Még mikor hall is arról, hogy milyen bestelenség történt a lányával, akkor se esik kétségbe. Nem olvasunk arról, hogy összetörne, vagy sírna, vagy szaladgálna segítségért, mintha ilyen szemtelenül tudatosulna benne, hogy hát ez történt. És aztán utána, amikor pedig erről az egész esetről tud, hogy mi történik. Ugye a fiúk jobban aggódnak a lányért, mint Jákob, és mikor megtörténik a revans, Jákob akkor sincs a helyén. Jákob akkor is sokkal inkább aggódik a saját maga bőrért. Azt mondja, gyűlöletessé tettétek engem az ország népe előtt. Mi lesz, hogyha ezek összefognak ellenem? Hát akkor levágnak, akkor kipusztítanak engem családommal együtt. Jákob, aki az apa, aki az Isten megtestesítője ott a családban, aki a családnak a papja. Azt látjuk, hogy Jákob fél, azt látjuk, hogy Jákob apaként sincs a helyén, és azt látjuk, hogy Jákob hitetlen. Neki Isten ígéreteket tett arról, hogy ő rajta keresztül áldja meg Isten az egész népet, a föld minden népét. Ígéretei vannak arra, hogy Isten vezeti őt, hogy nem engedi elveszni. És mikor itt van egy ilyen helyzet, akkor a reakció ez, ezek összefognak, mi csak kevesen vagyunk, megölnek bennünket. Látjuk, hogy Jákob nincs a helyén. És aztán itt van még két szereplő, Simeon és Lévi, szintén ebből a hívő családból, a nagyfiúk, és hát ahogyan ők élnek, semmilyen módon nem látjuk, hogy ők hívő emberek lennének. Azt látjuk, hogy az indulataik vezérlik őket. Itt most nem olvassuk, de más helyről a Mózes első könyvének a 49. fejezetéből tudjuk azt, hogy ők valószínűleg így gyönyörködhettek abban is, hogy szenvedést okoznak. Például olvasunk arról, hogy a marhának az inát elvágták, és nézték, hogy hogyan küszködik az állat. És ebbe a képbe valahogy beleillik ez is, hogy hát ha ő nekik most itt személyes konfliktusuk, nézeteltérésük van ezzel a várossal, hát akkor revansot vesznek. Akkor döntsön az erő. Ki az erősebb? És aztán ezt olvasjuk, álnok módon beszéltek ennek a városnak a lakóival. Miben állt az álnokság? Nem csak abban, hogy becsapták őket. Nem csak abban, hogy tudták azt, hogy a körülmetélkedés egy fájdalmas dolog, és hogyha ők a seb lázába lesznek, akkor védtelenek, és könnyen megölhetjük őket. Látjuk a tudatos elkészített merényletet. Nem csak ebben áll az álnokság, hanem ami a legborzasztóbb ebben az egészben, hogy egy olyan jelet használnak föl erre, ami az Isten szövetségének a jele. A körülmetélkedés egy Istentől kapott ajándék volt, egy külső pecsét, ami a férfiak testén megjelent ebben a családban. Ez jelenti, hogy én az Úrhoz tartozom. Ő szövetséget kötött velem. Az ő népéhez tartozom. És aztán van egy ilyen jel, amelyet ők a testükön hordanak, és kínálja magát a lehetőség. Milyen jól vissza lehet ezzel élni. Mennyire legyengíti ez az embert, amikor a seblázban van. Milyen könnyen revansot tudunk majd venni. Valami Istentől kapott ajándékot nagyon gonosz módon használnak föl. Álnok módon beszélnek. Visszaélés az Istentől kapott ajándékokkal. Azt gondolom, hogy az egész történetben talán ők a legproblémásabbak, és nyilván ilyen módon nem élünk vissza az Isten ajándékaival. De muszáj szembenézni ezzel a kérdéssel, hogy vajon amit az Istentől kapok, vajon az a helyzet, az a státusz, amiben engem az Isten helyezett, mi mindenre jogosít fel? Nem éltem vissza vele? Nem bántok másokat az Isten kapcsolatommal? Tudok olyanokról, akik menekülnek hívő emberek elől, mert olyan hívő embert ismernek, aki a Bibliával szinte fejbe veri a családját, és menekülni kell előle, mert nincs békesség. Nincs vége annak, hogy egyszer megosztja a véleményét, és aztán mindenki kezd vele, amit tud, hanem jön az erőszak. Tudok olyan hívő embereket, akik kihasználják a pozíciót. Ugye az, hogy én templomba járok, hogy egy gyülekezethez tartozok, ez mégis ad valamiféle társadalmi presztist, vagy sok esetben bizalmat. És nem mindig van mögötte tartalom. Kínálkozik a lehetőség, hogy jobb embereknek mutatkozzunk másoknál. Ugye mi azt mondjuk, hogy ismerjük Istent. Van egyfajta hívő életformánk. Mennyire könnyű kihúzni magunkat, mennyire könnyű esetleg másokat megalázni, hogy te nem itt tartasz, ó, te szegény. Mennyivel könnyebb különnek mutatni magunkat másoknál. Hát láttunk több karaktert, és azt mondhatjuk, hogy ez az Isten népe. És hogyha ez igaz, hogy itt van egy Dina, itt van egy Jákob, itt van egy Simeon, meg egy Lévi, és ez az Isten népe, akkor teljesen jogos akárkinek, akármilyen kívülállónak a kérdése. Ehhez a csapathoz tartozzunk. Legyek én is hívő ember? Tartozzak közéjük? Egyik sem olyan valaki, akivel szívesen közösködnénk. Hát szabad ilyet tenni? Ugye elhangzik ez a kérdés. Szabad úgy bánni a húgunkkal, mint valami paráznával? A konfliktusok azok összetettek általában. Szabad ilyet tenni? Ahány karaktert megnéztünk, mindenkinél azt láttuk, hogy olyan dolgokat tesznek, amik nem szabad. Ami nem az Istentől való. Ami szégyenletes. Szabad így élni az életünket? És ők mondják magukat hívőknek. Kedves testvérek, nagyon fontos ezt elmondani, hogy mindenkinek megvannak a maga bűnei. Nagyon fontos ezt is aláhúzni, hogy Isten népének is megvannak a bűnei. Tehát mi, akik gyülekezetben járunk, akik kapcsolatban vagyunk az Úrral, el kell, hogy ismerjük, hogy nekünk is megvannak a magunk bűnei. És ez nagyon fontos, főleg akkor, amikor nem hívő emberek vannak körülöttünk, akár a családban, akár a munkahelyen, vagy bárhol máshol, hogy Isten ez alól szeretne felszabadítani bennünket. Nem kell megjátszani magunkat. Nem kell jobbnak lenni másoknál. Nem kell úgy tenni, mintha jobbak lennénk. Tudjuk, hogy nem ez a különbség közöttünk, hogy mi jobbak vagyunk. Az egyetlen különbség a hívő és a nem hívő ember között, hogy én tudom azt, hogy a bűneimből van szabadulás. Tehát Isten népének is megvannak a maga bűnei. Ezt el kell, hogy ismerjük. De az is nagyon fontos, és ezt is alá kell húzni, hogy ezek nem Istennek a bűnei. És nagyon figyeljünk arra, hogy emberek mikor azonosítanak bennünket az Istennel, vagy más hívő embereket az Istennel, mindig nagyon álljunk ki emellett, hogy az Isten népének a bűnei, azok nem Istennek a bűnei. Isten nem akarta ezt az egész vérengzést. Isten nem akarta ezt az egész kapcsolatot. Isten nem akarta ezt a lázadást. És mégis valami miatt hívő emberek olyan módon élik az életüket, hogy abból ez a tragédia lesz. Ez Isten népének a bűne. Nem Istennek a bűne. A bűnöket megvalljuk, a bűnöket bocsánatot kérünk. Nagyon fontos, hogy vizsgáljuk meg magunkat, és álljunk mindig az Úr elé, hogy Uram, tiéd még a szívem? Vagy már átvette a rutin a helyét? Kapcsolatban vagyunk még? Legyünk mindig ilyen szívvel Isten előtt. Kérjünk bocsánatot, amikor Isten rámutat valamire, és aztán utána csodáljuk azt, hogy Isten mégis az övéit használja. A legdöbbenetesebb dolog ebben az egész történetben az, hogy látjuk, hogy ebben a családban senki nincs a helyén, és Isten döntése, szándéka mégsem változik. Isten mégis tartja magát az ígérethez, hogy ezeken az embereken keresztül akarja megáldani a Föld minden népét. Ezeken a bukdácsoló, lázadozó, indulatos és sokszor gonosz embereken keresztül. Talán Lévi a legfurcsább. Ugye ő az egyik öldöklő, és mégis az ő leszármazottai lesznek azok, akik a legközelebb vannak az Istenhez. Az ő törzséből származnak azok, akik mindig a Szent Sátor körül forgolódnak. innen származnak a papok, akik bemutatják az áldozatokat, akik testközelből szemlélik az Istennek a dolgait, és az összes többi, tehát a nép összes többi tagja rajtuk keresztül kapcsolódik, találkozik az Istennel. Micsoda kegyelme ez az Istennek. Itt vagyunk, az Isten közelében vagyunk, mi vagyunk azok, akik közel vagyunk hozzá. Nem azért vagyunk itt, mert jobbak lennénk másoknál, mi is küzdünk a saját természetünkkel, megvannak a saját lázadásaink és bűneink. Becsüljük meg, hogy itt lehetünk az Isten közelében, úgy, mint Lévi, leszármazottai a Szent Sátorban. És aztán csodáljuk, hogy az Isten kegyelme hogyan formálja át szépen lassan a mi életünket, és hogyan tapasztaljuk meg azt, hogy hosszú, régi generációkon át örökölt átkok hogyan törnek meg, és aztán nekünk nem kell továbbadni a következő generációknak. Legyen Isten irgalmas hozzánk, és azok számára is, akik rajtunk keresztül ismerik őt, imádkozzunk ezért, hogy Isten a mi bűneink ellenére is el tudja érni azokat az embereket, akiket rajtunk keresztül szeretne elérni. Talán a mi részünkről a legfontosabb az őszinteség, elismerni a bűneinket. Elismerem, hogy megváltásra szorulok, és kérem a megváltást. Nem vagyok jobb nálad, szükségem van a megváltásra, és ha az Isten nekem meg tud bocsátani, akkor hidd el, hogy neked is megfog. Vezessen bennünket így, és áldjon meg minket Isten. Amen. Válaszoljunk most az igére, és énekeljük a 181. dicséretet. Isten áldásáról szól ez. Sokszor Isten minket használ az áldás átadására. Adja Isten, hogy tényleg jó csatornái legyünk az áldásnak. Édes Atyánk, olyan nagy kiváltság nekünk, hogy a te néped lehetünk, hogy te vállalod a közösséget velünk, hogy te nem óckodsz attól, hogy minket veled azonosítsanak. Úrunk, megvalljuk neked azt, hogy nem vagyunk jobbak, mint azok, akik nem ismernek téged. Megvalljuk neked azt is, hogy sokszor nagyobb a felelősségünk, mert tudjuk, mi a te akaratod. Láttuk a te kegyelmedet, átéltük a te bocsánatodat. Tudtuk, mibe kerül az a bocsánat, amit nekünk megszereztél ott a kereszten. És mégis valamiért sokszor van bennünk lázadó lélek. Valamiért mégis vagy tudatosan, vagy csak észrevétlenül ellaposodásból, de mégis túlnőnek rajta dolgok. Ragaszkodunk bálványokhoz, másfele fordítja a világ, az ellenség a szívünket, és mi pedig ezt engedjük. Bocsáss meg nekünk, Urunk. Hisszük azt, hogy te hívsz vissza bennünket. Hisszük azt, hogy amikor te lehetőséget készítesz, akkor a te lelkeddel meg is akarsz győzni, hogy mi akarjunk visszatérni hozzád. És hisszük azt is, hogy az egyetlen lehetséges, az egyetlen üdvözítő út, az csak rajtad keresztül van, Úr Jézus. Hogy sok szempontból lehet boldogulni az életben, ügyeskedni, de boldogsághoz csak te vezetsz. Békességhez, örök élethez csak te vezetsz. Urunk, kérünk, bocsássad meg nekünk azt, amikor mások fontosabbak, akár tárgyak, akár személyek legyenek is, mint te. Megvalljuk neked, hogy sokszor ragaszkodunk pozíciókhoz, olyan képekhez, amelyeket emberekben esetleg vérrel, verejtékkel kialakítottunk saját magunkra nézve, és aztán ebből nem akarunk kiesni. Megvalljuk neked, hogy sokszor jobban ragaszkodunk emberek tetszéséhez, hogy olyan könnyen kötünk kompromisszumokat, elhallgatni az igazságot, csak picit ferdíteni rajta, csak hogy mentsük a bőrünket, hogy ne égjünk le, hogy jobb képet mutassunk magunkról. Megvalljuk neked azt is, hogy ebben a világban olyan sok minden van, ami sokszor szebben csillog a te szeretetednél, és ebben benne vannak esetleg tárgyi dolgok, benne vannak anyagi források, benne van esetleg sikerélmény, a győzelemnek az íze, az élménye, és sokszor benne van a félelem attól, hogy a te szereteted, a te utad az olyan nehéznek tűnik, vagy olyan döntésre hívsz, amelyet kockázatosnak látunk, és mi maradunk inkább az idézőjelbe, tehát biztos útnál, ahol úgy érezzük, hogy a talaj ott van még a lábunk alatt. Megvagyunk neked, Urunk, hogy olyan sokféleképpen tudunk, és lázadunk is ellened. És csak csodáljuk a te kegyelmedet, hogy miért vesződsz a te népeddel, de itt vagyunk, Urunk, most, és jövünk a te hívásodra. És megvalljuk neked az engedetlenségeinket, megvalljuk neked azt, hogy másban keresünk örömöt, gyönyört, kiteljesedést, biztonságot, és szeretnénk most ezeket tudatosan, az ilyen kintlevőségeinket visszaszerezni, visszagyűjteni, és neked adni. Megvalljuk, hogy te vagy a mi biztonságunk, te vagy a mi menedékünk, te vagy a mi gyönyörűségünk, te vagy az örök életünk. Hadd tekintsünk mindig így rád. Amen. Imádkozzunk az Úr Jézustól tanult imádsággal. Mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Énekeljük most Isten tiszteletünknek a záró énekét. Ezt a kivetítőn látjuk majd itt által. az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. További szép vasárnapot kívánunk mindenkinek, áldás, békesség!